az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy, követeket küldött maga előtt, ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy ott szállást készítsenek neki, de azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János fölháborodtak: Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket? De ő hozzájuk fordult és megfedte őket: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: Követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt: Rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová a fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított föl: Kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, a mai olvasmányban is, és az evangéliumban is elhívás történetet hallunk, azt, hogy Isten hogyan hív el valakit, és hogyan választ ki magának valakit arra, hogy őt szolgálja, hogy őróla tanúskodjon. Az ószövetségi olvasmány bizonyos értelemben sokkal egyszerűbb, mint a mai evangélium, hiszen ott egyértelmű, hogy mit is kell tennie Elizeusnak, hogyan kell Illésnek a nyomába lépnie, nem is nagyon húzózkodik, tulajdonképpen megtiszteltetés éri őt azáltal, hogy Illés, aki ebben az időben egyedüli próféta volt Izraelben, arra méltatta, hogy az ő szolgálatába hívja. Így aztán ott hagyja mindazt, amilyen van, az a szimbolikus gesztus, amikor az ekének a fájából megfőzi az állatokat, amik húzták az ekét. Ez a szimbolikus gesztus gyakorlatilag azt fejezi ki, hogy leszámol mindazzal, ami addig volt az életében, és teljes egészében átadja magát a prófétai szolgálatra. Ezzel szemben az evangéliumban olyan meghívás történeteket hallunk, ahol valaki vagy maga ajánlkozik, és Jézus így vagy úgy, de visszautasítja, vagy Jézus hívja el, de az illető szabadkozik, és valami másra hivatkozik. Azt gondolom, testvérek, hogy mindegyikünknek megvan a maga elhívás története, és ha nincs meg, akkor meg kell keresnie. Mert azzal, hogy itt vagytok a templomban, ez azt jelenti, testvérek, hogy mindegyikőtöket Isten elhívta, megszólította, van valamilyen olyan történetetek, amiről vagy tudtok, vagy nem tudtok, de mégis Isten kiválasztott titeket, hiszen az emberiségnek a nagyobbik része nincs ott a templomban vasárnaponként. Ennek az országnak is elenyésző kis százaléka az, amelyik vasárnap meghallja azt a hívó szót, hogy meg kell dicsőíteni Istent a testében, hogy dicsőíteni kell Istent itt a templomban, hogy módja van és lehetősége van arra, hogy az Úr testét és vérét magához vegye. Elenyésző kisebbség vagyunk, és ha már egyszer mégis itt vagyunk, akkor a saját meghívás történetünkön el kell gondolkodni. Ugye az csak egy elenyésző kis része az Úr napjának, a megszentelésének, hogy eljövünk templomba, a nagyobbik része az odakint van, otthon, amikor hazamész, ott kell megszentelni az Úr napját, mással tenni, mint a többi napot. Például elmérkedni olyan dolgokon, amikre hétközben nem jut időnk, nem jut energiánk, nem jut figyelmünk. Például ezen, hogy engem hogyan és mikor szólított meg az Úr, mert azért azt ne felejtsük el, testvérek, hogy ez mi világunk úgy van berendezve, hogy mindent mi magunk választunk. Mi választunk iskolát a gyerekeinknek, mi magunk választunk munkahelyet, mi magunk választunk foglalkozást, rengeteg dolog van, ami csak rajtunk múlik, mi döntünk róla. Az egyetlen olyan dolog, testvérek, amit nem mi választunk magunknak, ez az Úrhoz való tartozás. Ő választott ki minket. És így kell magunkra tekinteni, testvérek, akiket az Isten kiválasztott. Például ezt a Jakabot és Jánost is kiválasztotta az Úr, miközben azt mondja róluk az Úr Jézus, nem elítélőleg, csak konstatálóan, azaz konstatálja, hogy azt a helyzetet, amit ez a két tanítvány előteremt magának, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek. Annak ellenére, hogy milyen lélek lakik bennük, mégis kiválasztotta őket az Úr. Kiválasztotta Pétert, aki megtagadja őt. Kiválasztja Júdást, aki eladja őt. Kiválasztja ezt a két mai tanítványt is, akik a saját haragjukat megpróbálják mások ellen fordítani. Azt mondják az Úr Jézusnak, hogy akarod-e, hogy lehívjuk a pusztító mennykövet az égből rájuk, csak azért, mert nem hajlandó minket befogadni. Úgy zárójelben szeretném hozzátenni a testvéreknek, hogy ez teljesen természetes volt. Tulajdonképpen tanítványoknak a naivsága volt az, amivel a szabadítánusokhoz próbáltak meg betérni, hiszen nyilvánvaló volt, hogy egyetlen szabadítánus sem fog befogadni senkit sem, aki Jeruzsálembe megy zarándokolni, hiszen a szabadítánusok azok utálták a zsidókat, és a zsidók pedig utálták a szabadítánusokat, mint elfajzott zsidókat, úgy tekintettek rájuk, mint akik valamiféle módon megtagadták a mózesi törvényt. Ugye a szamaritánusok azok, akik egy kevert népesség volt, és ennek következtében a zsidók jobban utálták őket, mint a pogányokat. Ők Mózes 5 könyvét tartották csak kinyilatkoztatásnak, azt tartották meg, és Karizim hegyén imádták az Istent. Ennek következtében az az apostol, aki úgy gondolja, hogy majd őket befogadják, miközben zarándok úton vannak Jeruzsálem felé, az nyilvánvalóan vagy naív, vagy provokálja a szamaritánusokat, természetesen, hogy nem fogadják be őket. És ekkor megpróbálnak visszaélni azzal a hatalommal, amit Jézustól kapnak, vagy amit gondolnak, hogy Jézustól kapnak. Hiszen az Úr Jézus nem ad ilyen hatalmat egyikünknek sem. Sem papnak, sem püspöknek, sem pápának, sem templomba járó hívőnek, sem vallásos embernek nem ad olyan hatalmat, hogy bárkit elpusztítson, de ők mégis megkísérlik azt mondani, hogy hadd hívjuk le a tüzes mennykövet az égből, hogy pusztítsa el őket csak azért, mert minket nem fogadnak be. És ekkor Jézus elmondja azt a mondatot, ami azt gondolom, testvérek, hogy mindegyiknek ilyen napi szinten kellene, hogy a fülünkbe csengjen, hogy nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Nem tudjuk, hogy melyikünkből mi mit hoz ki. Ezért kell nagy-nagy alázattal tölteni a napjainkat. Ezért kell nagyon odafigyelni magunkra, mert olyasmi is előjöhet belőlünk, amiről nem is tudunk, amit nem is gondoltunk magunkról. Nem tudjuk, milyen lélek lakik bennünk. És az Úr Jézus ezt mondja ennek a kettőnek, és közben pedig a saját maga küldetését tisztázza. Azt mondja, hogy az emberfia nem azért jött, hogy az embereket elveszítse, hanem hogy megmentse. Ezt a küldetést bízta ránk, testvérek. És miközben, ugye a héten volt Jézus szíve ünnepe, ugye nagyon sajnáltam, pedig ugye azt gondoltam, hogy ha este hétre tesszük a misét, akkor talán többen el tudnak jönni. Én azt gondolom, hogy ez az ünnep is így elsikkad tulajdonképpen a hétköznapok során. Szóval ez az ünnep, ez pontosan azt mutatja meg, hogy mi Istennek az igazi szándéka velünk emberekkel, és hogy minket mire választott ki. Titeket, akik itt vagytok, titeket kiválasztott, meghívott, ti meghallottátok, és most itt vagytok. És arra választott ki minket, hogy megkeressük és megmentsük azt, ami elveszett. Nem elítéljük, nem ledorongoljuk, nem ítéletet mondani fölöttük, nem büntetést, nem megtorlást, nem megleckésztetést akarni a számukra, hanem megkeresni és megmenteni azt, ami elveszett. És igenis, a hívő embernek, hogy így mondjam, elég jó értékítélete van, hiszen a Szentírásból, az egyház tanításából, a hittamból, a szentmiségből az embernek egy olyan értékítélete alakul ki, ami alapján nagyon biztosan és nagyon pontosan el tudjuk dönteni, hogy mi a helyes, mi a helytelen, mi a bűn, mi nem az, mi tartozik Istenhez, és mi az, ami veszendő, és veszni is fog. És ennek jegyében mi nagyon sokszor följogosítva érezzük magunkat arra nézve, hogy elítéljük az embereket, hogy megletkésztessük őket. Hányszor és hányszor futok bele a hívő, a vallásukat gyakorló embereknek a kegyetlenségébe. Nagyon döbbenetes számomra, testvérek, hogy mennyire kegyetlenek vagyunk mi, vallásukat gyakorló emberek, akik tudunk a tökéletességről, bár mi magunk nem vagyunk azok, mi tudunk arról, mi a helyes és mi a helytelen, természetesen megvannak a bűneink, ennek következtében nem mondhatjuk azt, hogy mi ártatlanok vagyunk, és mégis, amikor valaki lebukik, amikor valaki gyöngének bizonyul, amikor valaki bűnösnek bizonyul, akkor mindenképpen megtorlást akarunk. Abban elégül ki a lelkünk, hogy megtörténik a megtorlás. Miközben az Úr Jézus azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Nem elítélje, nem megtorolja, nem megbüntesse. Az Isten nem büntet, testvérek. A szónak abban az értelmében semmiképpen sem büntet Isten, mint ahogy a mi emberek büntetünk. Természetesen minden bűn magába hordja tulajdon büntetését. Ilyen értelemben nyilvánvalóan van büntetés. De pontosan mi, a hívő emberek kellene, hogy azok legyünk, akik megpróbáljuk megmenteni azokat, akikre amúgy is le fog csapni a saját tettüknek a következménye, a saját tettüknek a büntetése. Én nem tudom, testvérek, hogy ki hogyan próbálja fölépíteni a napját. Ugye most így a napnak a derekán vagyunk, vagy legalábbis majdnem a felénél. Nem tudom, hogy össze szoktátok-e szedni magatokat reggelente. Hogy az ember összeszedje magát arra nézve, hogy ma megpróbálok a jóra törekedni. Ma megpróbálok az irgalom embere lenni. Ma megpróbálok olyan lenni, mint az Isten, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazatnak és bűnösöknek egyaránt. Mert hogy ebben tudunk olyanok lenni, mint az Isten. Abban, hogy meg tudunk bocsátani másoknak. Nem abban, hogy megbüntetjük. Isten nem büntet, testvérek. Az, hogy ez a világ úgy van berendezve, hogy a tetteknek megvan a következménye, az nem azt jelenti, hogy Isten büntet. Ráadásul nézzétek meg, ha más nem, akkor itt van ez a globális fölmelegedés, itt van ez az éghajlatváltozás, amit mindegyikünk elszenved, függetlenül attól, hogy ő maga ludas-e benne, vagy nem, hogy ő maga odafigyele a környezetére, vagy nem, hogy ő maga pazarol-e, vagy nem, ettől függetlenül mindegyikünket érinti. Mint ahogyan az a háború ott Ukrajnában érint mindenkit, függetlenül attól, hogy ő maga gonosz-e, hogy ő maga kegyetlen-e, hogy ő maga bosszúálló-e, vagy nem. Mégis éri őket mindez. Ennek következtében azt kell mondjam, testvérek, hogy nekünk meg kell tanulni a könyörület embereinek lenni, az irgalom embereinek lenni, a megbocsátás embereinek lenni, mert ebben tudunk olyanok lenni, mint az Isten, és ennél nagyobb méltósága egy embernek, mint hogy olyan legyen, mint az Isten, ilyen ennél nincsen. És nézzétek meg, hogy Ádámot és Évát ezzel kísértette meg a sátán, hogy olyanok lesznek, mint az Isten. Csak hogy éppen olyanban akartak olyanok lenni, mint az Isten, amiben nem lehetnek olyanok. Nézzétek, most is rengetegféle dologban próbálnak megkísérteni bennünket, amikor Isten helyére törekszünk, amikor ítélkezünk, pedig csak egyedül Isten ítélhet. Amikor büntetni akarunk. És ez annyira döbbenetes nekem, ugye ott a tanodában rendszeresen szembesülök azzal, hogy az önkénteseink, azok vallásukat gyakorló hívő emberek mindenféle felekezetből, és azt látom, hogy mindegyikünkben, bennem is, meg ő bennük is, ott van ez a késztetés a megtorlásra, a megbüntetésre, a megleckésztetésre. És ez azt gondolom, hogy olyasmi, amikor úgy akarunk olyanok lenni, mint az Isten, ahogyan nem lehetséges egy teremtménynek, ahogyan nem lehetséges az embernek. Nem ebben tudunk olyanok lenni, mint az Isten, hanem pontosan abban, hogy megtanulunk megbocsátani. Hogy megpróbáljuk a szándékot nézni a másikban, és nem a cselekedeteit. Hogy azt kérni számon egymáson, hogy mi volt a szándékod, amit tettél. Nem az, hogy mi történt, hogy összetörted, hogy valami bajt okoztál, hanem hogy figyeltél-e, hogy akartad-e, hogy rossz szándék volt-e benned. mert ekkor az ember olyan lesz, mint az Isten. Amikor a szándékot nézem, és nem a cselekedetet, akkor vagyok olyan, mint az Isten. Úgyhogy úgy gondolom, testvérek, hogy ez a mai evangéliumi szakasz, ezzel a mondattal, ez a biblikusok úgy mondják, hogy ilyen hapax legomenon, azaz egyedüli Jézus mondás, csak Lukács evangéliumában található ez a fél mondat, hogy nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Ez egy olyan mondat, testvérek, ami mindegyiküknek föl kéne írnia az ajtónak, a szemöldök fájára, föl kellene írnunk a homlokunkra, a kezünkre, ahogyan a zsidóknak mondja a törvény, hogy legyen olyan előtted a törvény, mint egy jel a kezeden, vagy mint egy emlékeztető jel a homlokodon. Ez kellene nekünk emlékeztetésül mindegyiküknek fölírnia, hogy nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek, és ezért érvényes az, amit a Szentírás úgy mond, hogy félve és remegve munkáljátok üdvösségeteket. De nem tudjuk, milyen lélek lakik bennünk. Ugyanakkor pedig azt mondja a mai Szentlecke, hogy a szabadság lelkét kaptuk, csak ne éljünk vele vissza a test javára. Most, hogy próbálom átírni ezt a zöld könyvet és a tanító részeket újra fogalmazni, most futottam ebbe bele, hogy a Szentírásban az emberről kétfajta tanítás van az Új Szövetségben. Az egyikben ilyen trihotomista három pontot ragad meg az emberből. A test, a psziché és a szellem, a pneuma, amikor három összetevőjét különbözteti meg az embernek. A test és a psziché az ehhez a világhoz tartozik. A szellem az Isten világához tartozik. Az halhatatlan, az örökkévaló, az Istennél van. És a másik megközelítése, amit ma is hallottunk a Szentleckében, az a két központú, vagy két szemléletű megközelítés az embernek, az a testnek és a léleknek a szembenállása. És ezért mondja az Pál apostol, hogy a test a lélek ellen tusakodik. Ezért mondja maga az Úr Jézus, hogy a lélek kész, de a test erőtlen. Ezért van az, hogy megtapasztaljuk minden nap a saját magunk gyöngeségeit. Ezért kell az embernek félve és remegve munkálni az üdvösségét, mert ha átadja magát a testnek, akkor vissza fog élni a szabadsággal a test javára. Ami nem azt jelenti, hogy a test rossz lenne, hiszen az összes vallás közül egyedül a kereszténység hirdeti ennek a testnek a föltámadását, ennek a testnek a becsületét, mert Isten megdicsőít mindegyikünket a testünkben, mert testben fogunk föltámadni. Mindjárt elmondjuk a hiszek egyben, hogy hisszük a test föltámadását. Mi úrunk föltámadt a halálból, testben támad föl. Nyilván ez nem a testnek a leértékelése, amiről ma a Szentleckében hallottunk, egyszerűen csak figyelmeztetés, hogy gyöngék vagyunk, és ha elhagyjuk magunkat, abban az esetben a szabadsággal saját magunk ellen fogunk fordulni. Úgyhogy én ezt kérem a testvérektől, hogy ezen a héten próbáljunk ezzel a gondolattal élni, nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Hiába volt az, hogy a János apostol az élete végén, ugye 100 körül hal meg, János apostol már roppant öregen, ő az egyetlen, aki nem hal vértanú halált az apostolok közül, és ebben foglalja össze mindazt, amit Krisztus Urunkból megtapasztalt, megismert, hogy fiacskáim, szeressétek egymást. Ez az apostol az, aki a tüzes mennykövet akarja lehívni a szabadítánosokra, mert a hiúságában sértve van, holott csak ostoba volt. Úgyhogy nem tudjuk, milyen lélek lakik bennünk, ezzel az alázattal próbáljuk tölteni ezt a következő hetünket. Amen.